Kedves hallgatóink, a mai alkalommal a párkapcsolat természetes fejlődését mutatja be Kozma Vízkeleti Dániel, családterapeuta, klinikai szakpszichológus. A négy héttel korábban megkezdett előadás folytatása következik.
Nézzük meg, hogy az idő dimenzió hogyan befolyásolja a kapcsolatunk előre haladását, mert hogy összejöttünk, tele vagyunk ilyen elképzeléssel, elkezdünk dolgozni a megvalósításon. Családban élni azért klassz, mert párhuzamosan három élete lehet az embernek. Régen volt egy film, a Mici néni két élete, itt meg rögtön mindenkinek lehet három párhuzamosan, hiszen családban élve minden családtag éli az egyéni életútját. Tart ott, ahol az egyéni életúton feladata van. Aztán a család gerincét alkotó párkapcsolat, ami a hagyományos modellben a szülő párkapcsolata, az is tart valahol. Hát remélem, hogy nem én szólok először, hogy más a hangulata egy 3 hetes párkapcsolatnak, mint egy 13 évesnek. Bocsika, ha én hoztam a rossz hírt, nyugodtan mondjátok, hogy na hát, de én szóltam. Szóval, hogy a párkapcsolat is érik, gazdagodik, fejlődik, és más lesz a benne rejlő lehetőség, meg érzelmi töltet. És ugyanakkor a családunk is érik, gazdagodik, gyarapszik az idő múlásával. Mindennek változnia kell az életszakaszokban. Hát teljesen más a hangulat egy olyan családban, ahol ovis gyerekek vannak, 3 éveskék, meg ahol mondjuk 13 éveskék. Ugye a zajszint ugyanaz. Csak ezt az ovis még maga produkálja, a 13 éves meg bekapcsolja, nem tudom, Metallicát vagy valami más keményebbet. A 3 éveskével a ügyeletre rohangálunk, a 13 éveské ér meg a rendőrségre, amikor hazaszólnak, hogy azt mondjam, jöjjön már megint, mert megint valami zöld izét találtunk nála, és nagyon mosolyog. Szóval, hogy, és ez a 3 életciklus, ez kölcsönösen befolyásolja egymást. Ugye, ahol tartok az egyéni életúton, ott vannak feladataim, azok jobban bevonnak, vagy kevésbé terhelnek. Meghatározza, hogy hogyan tudok részt venni a párkapcsolatomban, meg a családban, az, hogy hol tartok az egyéni életúton. Ugye, sokkal könnyebb úgy jófej társnak lenni, meg jófej szülőnek, hogyha amúgy az egyéni életúton éppen egy ilyen nyugalmi időszak van. Vagy fordítva, sokkal könnyebb úgy megküzdeni az egyéni életutunk feladataival, leválni a szüleinkről, önálló egzisztenciát teremteni, elköltözni otthonról, megküzdeni az életközép jelenségeivel, hogyha van egy viszonylag kiszámítható párkapcsolatom, és a családom is úgy nagyjából éppen nyugvó ponton van. Vagy könnyebb úgy ugye a családi szerepeimet betölteni, jófej apukának, kiegyensúlyozott anyukának lenni, ha ott van mögöttem a stabil kapcsolat, és az egyéni életutam is nagyjából úgy okés. De hát az életenél huncutabb, a változások párhuzamosan érkeznek, és ha mind a 3 életciklusban egyszerre következik be változás, az a legjobban összerakott személyt, a legklasszabb párkapcsolatot és a legjobb családot is képes kibillenteni az egyensúlyából. És olyankor mindenki néz, mint a lufi nyúl, és eltelik egy kis idő, míg visszatalálunk egy új egyensúlyba. Semmi nem lesz olyan, mint régen, hanem egy új egyensúlyt alakítunk ki. De ez csak kölcsönös együttműködéssel lehetséges, még akkor is, hogyha ilyenkor egy-egy időszakot, szakasz nehézségeit ráfogjuk az egyik generáció tagjaira. Ugye az előttem Ildikó mesélt arról, hogy a kamaszokat ilyen kis sárkánynak tekintjük, mert hogy a családi életúton, amikor kamaszok vannak, az egy ilyen elég izgalmas időszak. És valóban ennek a feszültségtelítettségét könnyen ráfogjuk a kamaszokra, hogy miattuk van. És könyvtárnyi irodalom szól tényleg arról, hogy hogyan szörnyűségesek a kamaszok. Hát ha egy picit utána számolunk, hogy mondjuk a kamaszok szülei éppen hol tartanak, józan emberi számítás szerint. Mennyi idősek a kamaszok szülei kb.? Igen, 40 vagy 40-en túl. Hát ez az életközépi válság. Tudok mesélni. Szóval, hogy az egy klassz időszak. Hallod, amikor föl kell tenned magadnak azokat a kérdéseket, hogy így ki vagy, te mit értél el, honnan jössz, hová mér. Fú, elkezdtelek tegezni benneteket. Látja, ilyen ereje van a életközépnek. Szóval, hogy vagy a Igen, és akkor hol tart a harmadik generáció? 40-es szülők szülei? Igen, pozitív egész szám. Segítetek? 60-70 körül, hát igen, na hát mondják, hogy azért az se fenékig tejfel, nyugdíjazásra készülnek, vagy már pont megélték azt, megkapják az első nyugdíjat, és röhögnek, hogy ez viccnek elég rossz, megélni meg kevés, esetleg egészségügyi nehézségekkel szembesülnek, vagy más szerepvesztésekkel, szóval hogy az se egy ilyen vidám időszak, egyébként kapuzárási időszak a neve. Na most ennek az időszaknak a konfliktuózusságát egy az egyben ráfogni a kamaszokra, érezzük, hogy leszűkítése a emberi és családi élet gazdagságának. Legyünk tekintettel mind a három generáció helyzetére, ráadásul a középső generációkat szendvicsnek hívjuk, be vannak ragadva a kettő közé, mert a kamaszokról még gondoskodni kell, esetleg az idősödő szülőkről meg már gondoskodni, megszervezni anyunak, hogy eljusson a vizsgálatokra, stb. És ez a középső generáció viszi a terhét, és ők azok, akik aktívan ráfogják az egész balhét a kamaszokra, akik persze megdolgoznak érte, hogy elvigyék ezt a balhét. Szóval azért ne féltsük őket, hogy nem teremtenek napi 2-3 lehetőséget mindennek az újragondolására. Na, szóval hogy ezért is klassz családban élni, mert három életünk van egyszerre, itt az egyéni életút, ahol minden időszaknak van egy feladata, amit ha megoldunk, szintet lépünk, mint egy számítógépes játékban, vagy itt ez a másik Dániel, a Levinson, aki az életünk váltó fázisait hangsúlyozza, azt mondja, hogy három van, van ez a kapunyítási időszak, hú, hát ez para. Akik ebben vannak, ugye ez az érettségi diplomaosztó közötti időszak, amikor így rájövünk, hogy hupszi, el kéne költözni otthonról, befizetni a csekkeket, önálló egzisztenciát alapítani, elmenni dolgozni, mint minden tisztességes ember, mosni, teregetni van. Oh. Hát, ilyenkor ugye kínálkozik az alkalom, amit az anyukák fölkínálnak a gyerekeknek, hogy jaj, hát miért fizetnél te külön albérletet, azt a pénzt inkább tegyük félre, meg ahol kettőnek jutott, négynek is jut, meg hogy hát itt eddig is volt, hát mindig nyitva áll az ajtónk előtted, csak ha már bejöttél jól, becsukjuk, ki ne menjél rajta. Ebből fakad az, hogy a mai fiatalok, bocsánat, hogy megint ezt mondom, esetenként a 40-es évei közepén veszik a bátorságot, kilépnek otthonról, elköltöznek a Mama Hotelből, és önálló életutat alakítanak. Hát aztán itt van az életközépi válság, ezt felező bulinak hívják. Annak idején a egyetemen még volt ilyen, én még ilyen osztatlan képzésbe jártam, nem volt ez a bolonyai marhaság, ami majdnem olyan, mint a milánói, csak ugye a gomba különbség. Szóval, igen, felező buli. Szóval ilyenkor így kiszámoljuk, hogy hát józan emberi számítás szerint kb. Annyi van hát, mint amennyi eddig volt. Hú, vazze. És ez az eddigi, ez elég gyorsan elment. Jó, hát tök jó dolgok voltak benne, de hogy azért na. És akkor mérleget vonunk, hogy mi az, amit már elértünk, abból, amit szerettünk volna, például itt az elején, mire vágytunk, abból mit teljesítettünk be. Ugye? Fú, szerettem volna egy Maseratit. Hát, most kinnál egy 5 éves Folszi. Még érezzük, hogy azért egy pár előadást még így kell bodzázni, hogy összejöjjön az az 530 paci. És hát egy csomó minden másban is ugye így mérleget vonunk. És aztán itt a kapuzárási pánika, a lenyugvó napnak is van ereje, mikor így szembesülünk a szerepvesztéseinkkel, meg a beszűkülő lehetőségekkel, és ez is egy újragondolás, egy mérlegvonás, hogy mi az, amit elértünk, amit megtettünk, milyen értékeket adtunk át a leszármazó generációnak, a legkisebb közös többszöröseink hogyan boldogulnak az életben, milyen fontos, praktikus vagy elvi kérdés, vértesztük föl őket, hogy így boldoguljanak. Na aztán itt van a párkapcsolat fejlődése, ami, hát ez nagyon-nagyon izgalmas. Kezdetben vala a szimbiózis. Nincs te meg én, csak mi vagyunk. Napi 25-26 órát szeretnénk együtt tölteni, lehetőleg azt is úgy, hogy minél nagyobb testfelületen így összeérünk. Úgy dolgozzunk, hogy közben így egymásnak vetjük a hátunkat, vagy úgy nézünk filmet, hogy így összeérünk, vagy esetenként ennél nagyobb felületen is vágyunk érintkezni, és hogy a köztünk lévő távolság negatív számokban lehessen kifejezhető, és gyűjtjük az érzelmi élményeket, és csak azt hangsúlyozzuk, ami összehoz bennünket, összehozni meg a közös pontok hoznak össze, ugye egy első randin is, hát így keressük a közös pontokat, hogy szia, te is így itt vagy, aha, hú, ez egy közös pont, és te is úgy jöttél, aha, hú, hát ez már két közös pont, és rajtad is van karszalag, aha, három közös pont, figyelj, járjunk meg, erre már egy egész életet lehet építeni, szóval, hogy így csak ezeket keressük, ami összehoz ebben az időszakban, ugye elárasztja az agyunkat a feniletilamin, ez egy ilyen csodálatos prepszichotikus állapot, a népnyelv szerelemnek hívja, nagyon izgalmas, ilyenkor tankolunk föl azokkal az élményekkel, amikből a hátralévő 50 évet ki lehet bírni. Ezért nagyon fontos, hogy jól gyűjtsük össze, mert erre fogunk visszaemlékezni. 23 év múltán a lellei móló nücsörögve. Jaj, kincsem, emlékszel, de szép volt. Emlékszem. Hogy szerettél? Ja. Te is milyen szép voltál. Voltam te! És akkor rögtön ez egy izgalmas purparlé lehetőségét teremti meg. De hogy nagyon fontos, hogy itt megalapozzuk és föltankoljunk ezekbe az érzelmi élményekbe. Hál' Istennek ez elmúlik. Hát így nem lehetne élni egyébként, ugye hát ebben a felfokozottságban, meg ebben állandó ilyen lángolásban. És elkezdünk emlékezni a kapcsolatban, az érdekeinkre, az értékeinkre, az elképzeléseinkre, a szokásainkra és a szabályainkra. És ezt elkezdjük egymás felé közvetíteni. Kincsem, nem jössz be a nappaliba cipővel?
Nem-e? Né, meg így jövök befele, nézed meg.
Nem, nappaliba nem jövünk be cipővel, de hát behagytam a kocsi kulcsot a éjjeli szekrényen. Na és? Leveszed a cipődet, beretkelsz a kocsi kulcsért, visszamégy, visszaveszed a cipődet. Hülyéskedöl ittem velem. Ugye? Vagy ez a hogy mosod a fogadat? Hát nem így kell nyomni a fogkrémes tubust, középen, mint nem tudom micsoda, hanem szépen a végén így göngyölítve. Ugye? Praktikus párok ezt megoldják, van az a állótubusos várdemékum, amiből a gravitáció kihúzza a cuccot, nem kell vitatkozni, még praktikusabb párok még nem mosnak fogat egyáltalán, és akkor nincs vita. Mondjuk azért egy ilyen dupla hagymás girosz után azért ott van hangulat. Szóval, bár azon a fogkrém csak ront. Igen, szóval a differenciáció idején alkotjuk meg hátralévő életünk közös szabályrendszerét. És nem csak a szabályrendszert, hanem azt a módot, hogy hogyan vitatkozunk mi szabályokról, meg egyáltalán hogyan egyeztetünk. Ez egy nagyon hangsúlyos időszak tehát, mert hogy ekkor alapozzuk meg a hátralévő közös életünknek a stabilitást és állandóságot lehetővé tevő szokás és szabályrendszerét. Azok, akik itt megijednek, mert ez egy ijesztő változás a szimbiózisból a differenciációba, akik itt megijednek és eljönnek párterápiába már itt, áldassék a nevük, azok általában arról számolnak be, ugye, hogy eddig minden csodálatos volt, most meg hülyeségeken vitatkozunk. Hát ezek egyáltalán nem hülyeségek. Ugye a mire költünk, mire nem, mi számít pihenésnek, mi számít kikapcsolódásnak, mire áldozunk, mire nem. Szóval, hogy ezek a tényleg a sarkalatos pontjai a közös életünknek. Ezt meg kell vitatni, nem maradhat úgy. Ugye például a hogyan tartjuk a kapcsolatot a rajtunk kívülálló világgal. Hát teljesen egyértelmű, hogy anyuékat mondjuk hetente látogatjuk, anyádékat meg évente. Hát ezt ki kell alakítani, hogy akkor beáll egy ilyen középarányos. Ha ezt szépen megharcoltuk, akkor rendelkezésünkre áll, és szintet léphetünk, eljutunk a gyakorlás időszakába, ahol tulajdonképpen itt a figyelmünk még kijebb fordul a külvilág felé, és elkezdhetünk figyelni azokra a dolgokra, amire a kapcsolat előtt is akartunk figyelni. Hivatásunkra, hobbinkra, barátainkra, karrier lehetőségekre, képzésekre, előadásokra, és hogy ilyenkor valósítjuk meg önmagunkat. Ez a párkapcsolat időszakának a leghosszabb, ugyanakkor hát egy ilyen nagyon izgalmas időszaka. Munkaadói szempontból a gyakorlásban tartó munkavállaló a legideálisabb. Ő ugyanis már el akar jönni otthonról, és karriert akar befutni. Ilyen szimbiotikust föl ne vegyetek beosztottnak, mert az óránként 17 SMS-t fog küldeni, vagy messenger üzenetet a párjának, állandóan azzal lesz elfoglalva. A gyakorló az már szeret bejönni, végre egy kis változatosság, meg jött Bögyös Brigike a bérszámfejtése, már ezért is megéri bejönni. Szóval, hogy a gyakorlás ez egy esetenként évekig, évtizedekig tartó időszak, ilyenkor a párkapcsolat arra való, hogy ilyen érzelmi háttér, ahova jó hazamenni, megölelni egymást, együtt lenni egy picit, feltankolni egymásból, hogy aztán visszamehessünk kiki helytállni a munkában, a hobbiban, a barátokkal, a külvilág ezernyi feladatában, és nagyon fontos, hogy időnként hazamegyünk, és így föltankolunk. Ilyenkor értékelődik föl az együtt töltött idő. Főleg 3-4 gyermek mellett hozzám járó párokat meg szoktam kérdezni, mikor randiztak utoljára. Naptári távlatokban gondolkodnak. 6 évvel ezelőtt fél órát voltunk egy kávézóba gyerekeknek sütit venni. Kicsit már. Szóval, hogy ilyenkor különösen fontos, hogy ahogy adjunk időt egymásnak és kettőnknek, hogy így építsük a kapcsolatot. Mert hát a külvilágban nem csak pompás karrier lehetőségek, hobbik, barátok és szakmai programok várnak bennünket. Ebben az időszakban történik ugye a legtöbb válás. Esetenként olyan messzire megyünk érzelmileg, hogy már vissza sem megyünk. Vagy hát igen, ott találkozunk odakint mindenféle érdekessel, ami így ki szipolyoz bennünket a családból. Egyszer egy férj azt mondta nekem, ott ült a felesége, hogy a feleség panaszkodott, hogy a férjem nagyon sok időt tölt az interneten. A férj így vállatont, rám nézett, és azt mondta, hogy hát uram, maga ezt érti, nem? Hát az interneten annyi érdekes dolog van. A pszichológus pofátlan ember, megkérdeztem, hogy hát uram, a feleségében tud találni valami érdekeset? És asszonya magának milyen eszközei és lehetőségei vannak, hogy felkeltse a férje érdeklődését. Ne elvárja, hanem felkeltse. Ugye, mert ülünk, hogy na gyere érdeklődjél, az kevésbé vonzó, de hogy hát így kezdeményezzünk, beszélget valami ilyesmit. Ez olyan, mint a, ekkor már ha vannak gyerekek, akkor rajtuk gyakorlunk, ugye ilyen őszinte nyílt érdeklődést megmutató kérdéseket, például hazajön a gyerek, és megkérdezzük, mi volt ma az iskolában? Ezzel felhasználva a kérdés repertoárunk teljességét, és eljátsszuk, hogy csodálkozunk, hogy ilyen tőmondatos válaszok érkeznek, vagy még annyi se. Hát a párunknál is érdemes így erőfeszítéseket tenni ilyenkor, hogy valós érdeklődést tükröző kérdéseket tegyünk föl neki. Na, aztán, ha ezen is túl vagyunk, kirepülnek a gyerekek, akkor ott állunk és nézünk egymásra, mint Noé a harmadik tevére, hogy így, úha, hát eddig jól lekötött bennünket a gyermekekkel való törődés, most meg megint egymással kéne kezdeni valamit. Ez ugye a újraközeledés időszaka, ekkor már nagy meglepetések nincsenek. Ugye ekkor már mondjuk 30 éve élünk együtt, már pontosan tudjuk, ahogy föl kell a másik a fülcimpája állásából, pontosan tudjuk, hogy milyen hangulatban van, hogy érdemes-e neki összetett kérdéseket föltenni, vagy inkább várjuk meg, míg megissza a reggeli kávéját, meg még a harmadikat is, és majd akkor érdemes beszélgetést kezdeményezni. És ezen is túljutunk, eljutunk az élet párkapcsolat időszakába, valamikor 80 és a halál közt, az arany alkony idősek otthonába. Itt szoktam megkérdezni a hallgatóság, hogy tessék mondani, nem lehetne, hogy ezt az egészet így letudjuk 3 hónap alatt, gyorsítottan folyammal, instant, és akkor az egész életünket az érett párkapcsolat időszakában éljük. Hát nem. de hogy fura is lenne. Fura lenne, ha úgy születnénk, hogy egy 60 éves ember bölcsességével lennénk felvértezve. Az életciklusoknak pont az adja a savát, borsát, hogy minden életfeladattal, minden lehetőséggel, minden nehézséggel és problémával akkor találkozunk, amikor annak ideje van, és föl vagyunk rá készülve. A párkapcsolat fejlődése is ilyen, hogyha a korábbi időszak feladatait megoldottuk, az felvértez bennünket a következő időszak feladatainak a megoldására is. Ezért nem érdemes kihagyni egyiket se. Manapság trendi kapcsolati modell, lehagyják a szimbiózist egy az egybe. Rögtön differenciálódással indítunk.
Üdvözlöm, hölgyem, Ervin vagyok, ennyi és ennyi puszira van szükségem. Rendben, Ervin, Leokádia vagyok, és nem tudom én, X3-as BMW-re van szükségem. És akkor így rögtön ezzel az egyezkedéssel indul a kapcsolat. Kiegyensúlyozott kapcsolatokat lehet így is teremteni, csak pár év múlva elkezd hiányozni, amikor visszaemlékeznénk, hogy hogy szerettél, az mikor volt.
A másik, kihagyják a differenciálódást, mert hogy júj, hát itt most veszekszünk, inkább ne veszekedjünk, szőnyeg alá söpörjük, és akkor nem kell, most ez mit, inkább untyulu-puntyulu, bübüci, és akkor úgy maradunk, de nem alakulnak ki ugye az életünk közös szabályrendszer. Tehát érdemes ezeket megharcolni, még akkor is, hogyha nekifutásból ijesztő. Aztán ugye a családi életút is gazdagodik, fejlődik. Erről most csak annyit szeretnék mondani, hogy minden életszakasz váltás az új feladatokat teremtett. Láthatják, hogy körülbelül 3 évente újra kell gondoljuk a család működését. Új szabályokra, új szokásokra, új lehetőségekre lesz szükség, mert nem maradhatunk úgy. Azok a szabályok például, amik mondjuk az iskolás, kisiskolás gyermekeknél beválnak, már egyáltalán nem válnak be kamasz gyerekeknél. Járt nálam egyszer egy család, anyuka panaszkodott, hogy a fiúk lázad. Mennyi idős ez a gyermek? Kérdeztem. 16 éves. Hát ez egészen szokatlan, 16 évesen lázad. Szóval, hogy minden szakaszváltás tulajdonképpen a családi élet újra gondolását teremti meg. Ebből következik, hogy minden generációnak lehetősége, hogy elcsessze azt, amit már a szülei is elrontottak. Hát persze nem ez a víz bennünket ki a vízből, hanem a következő, a lehetőség rész. Minden generációnak lehetősége és egyben felelőssége, hogy gazdálkodjon a felmenő generációk által ráhagyott mintákból. Ha a szüleink bizonyos kapcsolati dolgokra nem adtak nekünk jó mintát, akkor itt a lehetőség, hogy mi kidolgozzuk magunknak, összegyűjtsük a rendelkezésünkre álló mintákat, hanem a szüleinktől, nagyszüleinktől, nagynénikénktől, barátainktól, hogy kialakítsunk egy saját magunk számára működőképes mintát. A tradicionális lélektan ugye hagyományosan bíztatta a klienseket, hogy tessék haragudni anyura, amit nem kaptunk meg tőle. Hát látjuk, hogy ez nem nagyon visz sehová. Jó, haragudjunk anyura, de aztán kezdjünk el nagyon sürgősen tanakodni, hogy hogyan fogjuk mi máshogyan csinálni. Azzal még nem vagyunk ki a vízből, hogy elutasítjuk a szüleink mintáját, azzal vagyunk ki a vízből, ha írunk jobbat, vagy legalábbis a magunk életében működőképesebbet, amit majd aztán mi használhatunk. Vagy hát persze bármit csinálhatunk, csak ne játsszuk el, hogy meglepődünk a következményein. És így a végén biztos várnak tőlem néhány lehetőséget, hogy mondjak már valami konkrétumot, ne csak beszéljek itt a levegőben, mint a pasik szoktak, hogy mi az, ami inkább építi a párkapcsolatot, mint nem. Hát el ne higgyék, hogy bármelyik is csodafegyver, de érdemes kipróbálni, mondok azt hiszem 8-at, hogyha ebből 6-ot megjegyeznek, 4-et elvisznek, 3-at kipróbálnak, 2-be jön, akkor már is 2-vel több van a kezükben, mint amennyi nem volt. Az első egy ősi cowboy közmondás. Ez úgy szól, hogy az segít, ha nem teszem azt, amit nem segít, vagy máshogy fogalmazva, ha gödörben találod magad, hagyd abba az ásást. Ez azért nagyon izgalmas, mert már a mesehősöktől megtanulhattuk, hogy ha valami valahogy nem válik be, akkor nem erőltetjük, máshogyan megyünk neki. Valamiért maguk nem. De ott kinn a világban érdekes emberek. Valami nem válik be, akkor újra, meg újra, meg újra, meg újra, meg újra ugyanúgy csinálom. Nem ritka jönnek hozzám a családok, és elmondják, hogy 87-szer elmondtam a férjemnek, hogy a kristálypohár nem a második polcon van, hanem a harmadikon. Érdemes lesz 88-szor, 89-szer, 90-szer, 91-szer elmondani. Vagy a már korábban említett példa, ugye a ledobott szennyes zokniról. 87-szer elmondtam a férjemnek, hogy a szennyes magától nem jut el a szennyes tartóba. Érdemes lesz 93-szor és 94-szer is elmondani. Vagy nagyon hasonló, néha hoznak hozzám kamasz gyereket, magyarázza el neki, hogy tanuljon, mert mi már mondtuk neki sokszor, de nem tanul. Hát, beválik a metódus. Hát erre van ez a mondás. Ha a gödörben vagy, hagyd abba az ásást. Néha az segít, ha nem csinálom tovább, ami nem segít. Ha elmondtam 87-szer a szennyes zoknit, és engem zavar, de mindig elteszem, akkor ezzel, hogy mindig elteszem, hozzájárulok a helyzet fenntartásához. Hiszen a másik számíthat rá, hogy elteszem.
Ha minek? Hát úgyis elrakodnám.
Akkor ilyenkor találjunk ki valami mást. Első lehetőség, ott hagyom. Amikor elfogy a tiszta, akkor majd kérdések vetülnek föl. Második lehetőség, lefotózom a kupacot. És megy Instára. Nézzék a mérnök úr, idehaza milyen rendes, ugye benne a munkahelyén, milyen kis állat, aztán idehaza, na ezt nézzék meg. Ha. Harmadik lehetőség, hogyha már jócskán összegyűlt bennem az indulat ezzel kapcsolatban, akkor rózsaszín hímző cérna a megoldás, és az a vastagabbik eszköz, és obszcén jeleneteket kell hímezni az elől hagyott ruhadarabokba. Majd amikor a nagy jelentőségű munkahelyi értekezleten elővillannak a baszó egérkék, na majd akkor újra gondolódik ez a szennyes ruhának a kérdése. Szóval, igen, ha gödörben vagy, akkor ne áss tovább. A másik az igénykifejezés. Nagyon-nagyon fontos, hogy a kapcsolatunkban nyíltan kifejezhessük mindazt, amire szükségünk van, de nem mindegy, hogy ezt hogyan tesszük. Láthatjuk, hogy itt ez az ősi csapda játszma zajlik, ami így szól, hogy ha szeretsz, kitalálod. Látjuk, hogy nagyon megy az erőfeszítés, de még nem, még nincs meg a megoldás. Szóval ez azért izgalmas, ez a ha szeretsz, kitalálod, mert ez egy logikai csapda, nagyon kell vigyázni. Ugye? Mert ha szeretsz, kitalálod, nem találtad ki, tehát van egy bizonyítékom, hogy nem szeretsz. Ez nagyon sokba fog neked kerülni. Már kinéztem a Freyville kollekciót, vagy az Azori-szigeteki utat, szóval, hogy nagyon kell vigyázni. Hát az a tapasztalatom, ez nem nagyon vezet sehová, ez a ha szeretsz, kitalálod, kivéve akkor, hogyha egy gondolatolvasót választottunk párunkul, nem fogja kitalálni. És elnézést kérek a férfi társaimtól. Különösen a férfi agy úgy van kialakítva, hogy konkrétan szükséges megmondani, hogy mit várunk tőle. Tehát ez, hogy figyelj rám jobban, most is figyelek, nézd meg, így figyelek, nem? Meg kell mondani, hogy a figyelj rám jobban, az három szál fréziát jelent, meg a jegyet a Lorena McKennitt koncertre. Szóval, hogy konkrétan szükséges meg. De ez, hogy ez a talált ki, nem annyira vezet sehová. És hát a másik lehetőség, ugye az igényeink kifejezése előre vagy utólag. Hát, vegyünk egy világtól elrugaszkodott fiktív példát, mondjuk most, ahogy itt tücsörögnek, eszükbe jut, hogy de jó lesne egy vajas kifli. Két lehetőség kínálkozik, az egyik, írnak a párjuknak, hogy te vegyél már hazafele kiflit, úgy vágyom a kiflidre. A másik lehetőség, hogy hazamennek, megvárják, míg bezár a bolt. 9:02 odalépnek a kenyértartóhoz, fölnyitják, kifli nincs, nem baj, nem, csak úgy ettem volna, persze nem, semmi baj, nem, ne szólj hozzá. Jól tenizott férjek ilyenkor tudják, hogy hanci-panci ma nem lesz. Szóval inkább előre és a kérés nyelvén, mintsem utólag a számon kérés nyelvén érdemes az igényeinket és elvárásainkat kifejezni. Na hát ez a, tudják, a pszichológiában semminek nincs értelme, amit nem lehet egy kétszer-kettes mátrixba beleszuszakolni. Szerencsére a közlés folyamatainkat pont be lehet, és akkor megvan az a hiedelmünk, hogy értjük, mert hát táblázatban vagyunk foglalva. Na, vegyünk megint egy elrugaszkodott fiktív példát, el szeretnének juttatni egy fontos párkapcsolati üzenetet, igényt a párjukhoz, mondjuk azt, hogy ölelésre és puszira vágynak tőle. Négy lehetőség kínálkozik erre. Az első. Elmennek a szüleihez. És megkérdezik, hogy drága mama, ez a Peti vagy Vali mindig ilyen hüvöske volt. Ugye, mert bízunk benne, hogy a drága mama érti, és majd szól a sükebóka fiának, hogy törődj már jobban ezzel a derékasszonnyal. A másik lehetőség, elmegyünk a közös barátokhoz, és néhány diabetikus limonádé és zserbó elfogyasztása után, ugye így kifakad belőlünk az indulat, hogy de jó lenne, ha ez a Peti versus Vali többször megölelne, megpuszizna engemet. A harmadik lehetőség, oda megyünk Peti, Vali, így, és az arcába mondjuk, ah, mennyi ölelés fönnakadt a világ ágbokán. Ha a párunk magyar szakos, akkor egyből fogja mondani, hogy édesem, nagyon ciki, mikor József Attilát rosszul idézel. A negyedik lehetőség, oda megyünk Vali versus Peti, és így az arcába mondjuk, hogy ölelj meg engem, mert jó lesne. Noha valószínűleg érzik, hogy a négy üzenet eljuttatási lehetőség közül melyik az, amit nehezebb félreérteni, és ahol jobban bebiztosítjuk a lehetőségét, hogy az üzenet eljut a címzethez, néha mégsem választjuk a legkézenfekvőbb nyílt direkt kommunikációt, hanem ilyen üzenőket veszünk igénybe, mondd meg anyádnak, meg szólj rá a fiadra, meg beírok a üzenődbe, meg néha nem azt mondjuk, amire gondolunk, csak hogy így, fú, én is szoktam őrületbe kergetni asszonykámat, megkérdezi, hogy mit főzzön, én megmondom, hogy valami könnyűt. Már is kin vagyunk a vízből, ugye? Tehát mi a könnyű van? Pejhet? Kölesgolyót csinálok akkor neked tejbe áztatva, aztán az könnyű lesz, hallod? Szóval, na nem is akarom túldumálni, mert értem, hogy érzik. A következő biztos ismeri Gary Chapman koncepcióját a szeretett nyelvekről. Chapman szerint pont ötféleképpen fejezhetjük ki a szeretetünket egymás iránt. Ajándékokkal például, kincsen voltam Szegeden előadni, hoztam neked hűtőmágnest. A másik lehetőség ugye a elismerés, bíztatlak, bátorítalak, fölemellek, hogy jónak élhesd meg magad a kapcsolatunk által. Ez az egyik legnagyobb ajándék egyébként a kapcsolatban, hogyha én a kapcsolat révén jónak élhetem meg magam, jó embernek, jó férfinak, jó nőnek, jó apának, jó anyának, jó társnak, az egy nagyon klassz érzés a kapcsolatban. A harmadik a szívességek. Csináltam neked szendvicset, lemostam az autódat, kicseréltem valamit, amit szerettél volna, hogy megkönnyítsem az életed. A negyedik az érintés. Ez nagyon izgalmas. Vannak ilyen érintős családok, ahol nagyon természetes, hogy találkozunk, ölelődzés, puszilódzás, egymáshoz érünk, átöleljük egymást. Én pont egy ilyen érintős családból jövök. Ám de az egyik sógorunk, ő meg pont nem. És emlékszem, hogy annak idején, amikor megismerkedett a nővéremmel, hát nagy küzdelem volt, szegény nem értette, hogy ezek állandóan taperolják egymást, meg ki sem ásznak. Tehát neki ez nagyon szokatlan volt, és évek teltek el, mire ez így összecsiszolódott, mert hogy ugye ezt otthon tanuljuk, hogy mennyire vagyunk ilyen érintősek. És az ötödik, ez a minőségi idő, hogy kincsem, ma este nem tartok előadást, hazajövök már akár 8-ra, hogy 8:30-ig, amíg beájulunk az ágyba, együtt lehessünk. Tehát, hogy így szánunk egymásra időt, hogy együtt töltsük, mindez egyenértékű azzal, mintha azt mondanám, hogy szeretlek. Csináltam neked egy szendvicset, drágám, az nem egy szendvics, az azt jelenti, hogy szeretlek. Ez magyarázza azt az érzelmi töltetet, hogyha visszautasítjuk a szendvicset.
Ezt a szart, figyelj, munkahelyi büfébe sokkal jobb van, hallod?
Hallott már olyanról, aki látott ilyet, ugye? Szóval, hogy az nem a szendvicsre való nem mondás, hanem az a visszautasítása annak, hogy szeretlek. Ez érthetővé teszi esetleg azt a érzelmi reakciót, amit kivált egy ilyen visszautasítás, hogy főztem neked, és nem kell. Ez idehaza nagy tradíciói vannak, ugye, ha szeret, etet. Tehát az étellel való szeretet kifejezés az egy nagyon-nagyon alap, és a szívességek egyik része. Szóval a párkapcsolat olyan, mint egy nyelvtanfolyam. Megtanulom-e a társam szeretet nyelvét érteni és beszélni? Hogyha ő ilyen érintős, akkor megtanulom-e, hogy megérintsem, és úgy érintsem, ahogy neki jó, hogy érintsem. Vagy ha ő ilyen szívességes, vagy épp ajándékos, akkor értsem, hogy amikor ő már a 87. hűtőmágnes cipeli haza, akkor nem azt mondom, hogy hűtőmágnes, nagy kamu, nem hűt, vidd a francba, hanem elfogadjam, hogy jaj, de jó, csinálunk egy kiállítást belőle, és miénk lesz a legnagyobb hűtőmágnes kiállítás. Aztán itt az értékérzékeny szemlélet, ezeket korábban ezeket az értékeket nemekhez kötöttük. Manapság azt hiszem, az segíti a családok és a párkapcsolat működését, ha azt látjuk, hogy nem az a lényeg, hogy ezt ki képviseli, hanem hogy valaki képviselje ezeket az értékeket a családban. Nagyon fontos mindegyik, most egyet hadd emeljek ki. Amikor megy a család nyaralni arra a bizonyos lellére, és már Fehérvárnál kap az Oktávia egy defektet, akkor nagyon fontos, hogy legyen valaki, aki kapcsolatorientált, aki megnyugtatja a többieket. Aki a gyerekeket, nem baj gyerekek, kiesett a plüskenguru, két kamion átment rajta, nem baj, eddig ekkora volt, most 4 méteres, ekkora plüskengurúja senkinek nincs, nem baj kincsem, 3 óra múlva tovább tudunk indulni, van olvat jégkrém a csomagtartóba. Tehát nagyon fontos, hogy legyen valaki, aki megnyugtatja a többieket, és nagyon fontos, hogy legyen valaki, aki kicseréli a kereket. De mind a kettő nagyon fontos, és nem lehet azt mondani, hogy az egyik az jelentősebb hozzáadott érték a család működéséhez, mint a másik. Márpedig általában, akik képviselik valamilyen értéket, úgy tudják látni, hogy ez fontosabb, mint a tiéd, ugye? Megvenni egy nadrágot mennyivel nagyobb dolog, mint kimosni, teregetni, meg vasalni. Hát nem tudom, de hogy az a lényeg, hogy ez nem egy ilyen adok-kapok vagy verseny, hanem hogy mind a kettő érték képviselve legyen a kapcsolaton és a családon belül. Egymás elismerésénél, támogatásánál és bíztatásánál jobbat nem nagyon tudok, hogy elkerüljék a kollégáimat meg engem. Szóval, hogy ez az egyik legfontosabb, amit egy kapcsolatban adni tudunk egymásnak, a bíztatás, az elismerés, a támogatás, hogy a kapcsolat által úgy érezhessem, hogy tényleg jó vagyok. És végül a humor. A humor, ami nem a dolgokat változtatja meg, hanem azt, ahogyan látjuk őket. És adott esetben, ha segítünk másoknak, segítünk a társunknak, segítünk a családtagjainknak, hogy a humor révén valamely nehéz helyzetnek megláthassák a fonákságát, azzal oldottunk egy kicsit a feszültségen, és ezzel valami nagyon fontosat adtunk egymásnak. Vagy hát persze bármit csinálhatunk, csak ne játsszuk el, hogy meglepődünk a következményein. Nagyon szépen köszönöm a kitartó és megtisztelő figyelmüket.
A párkapcsolat természetes fejlődését mutatta be Kozma Vízkeleti Dániel, családterapeuta, klinikai szakpszichológus. Az előadás a Semmelweis Egyetemen hangzott el.
Királyfik és királylányok. Előadást hallottak családról és karrierről.